Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A reklámok mindenhol ott vannak, az utcán sétálva, a hirdetőtáblákon, a sajtótermékekben, az interneten, a közösségi médiában. Lényegében levegőt sem lehet venni anélkül, hogy belefutnánk egy reklámba. Azonban, ahogy szép lassan minden területen, úgy a reklámok esetében is egyre nagyobb teret hódít a mesterséges intelligencia, vagyis szép lassan eljutunk oda, hogy a reklámok nem zavaró tényezők lesznek, hanem hasznos információk. Lehet, hogy most egyesek arra gondolnak, hogy bizonyos videó megosztó felületeken a reklám beékelődik a tartalomba, ezzel megzavarva az eredeti célját a felhasználónak, és az is tény, hogy egyre több szolgáltatásban jelennek meg a reklámok, de ezek egyre személyre szabottabbá válnak. Lényegében a reklámok a mesterséges intelligenciának is köszönhetően hasznos információt nyújthatnak a nem is olyan távoli jövőben a felhasználók számára. Témánk: mesterséges intelligencia a reklámpiacon. Kedves hallgatók, Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk élőben dr. Ser László, pszichológus, marketing szakember, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar adjunktusa, akinek köszönöm, hogy bekapcsolódott a digitális világba. Tanár úr, jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen én is a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mi már több alkalommal beszélgettünk a digitális világban is reklámokról, és nem is egyszer szóba kerültek az úgynevezett just-in-time reklámok. Vagyis, hogy pont jó időben, pont jó személynek érkezik meg a reklám, szembesül azzal a bizonyos hirdetéssel, amit feldob akár az okostelefonja, akár az okosórája. Egy pár évvel ezelőtt úgy fogalmazott, hogy már nem vagyunk messze ezektől, nem vagyunk messze a just-in-time reklámoktól. De hogy állunk most, mennyire vagyunk ezektől a reklámoktól, vagy már el is érkeztünk ezekhez?
A kérdés nagyon jó, és valójában akkor, amikor a reklámokról beszélünk, nagyon gyakran felmerül ez a kérdés, hogy mennyire releváns egy reklám. Relevancia alatt ugye azt értjük, hogy az a reklámüzenet, amit látunk, az épp nekünk szól, épp jókor látjuk, épp akkor látjuk, amikor a legnagyobb szükségünk van arra az információra, és hát ugye ezt értjük just-in-time reklám alatt is. Hát azt kell mondjam, hogy bizonyos szempontból nem csak megérkeztek, hanem túl is vagyunk már ezen. Tulajdonképpen egy lépéssel előbb is járunk sok esetben, és itt arra gondolok, hogy nem csak jó időben, jó helyen jelenhetnek meg reklámüzenetek, hanem egyenesen a rendszer jósolni is tud, olyan értelemben, hogy az alapján, hogy milyen ingerek érnek minket, vagy mire van éppen szükségünk, már előre is látja azt, hogy mikor jelenhet meg nekünk egy olyan reklám, ami releváns lehet számunkra. Mondok egy példát, tegyük fel, az okostelefonunk ott van a zsebünkben, sétálunk az utcán, és egy kávézó mellett sétálunk el, és az a megannyi applikáció, mobil alkalmazás, amelyik a telefonunkon van, és amelyiknek ugye jóvá hagytuk számukra, hogy különböző információkat gyűjtsenek, mondjuk arról is, hogy itt merre járunk, az alapján különféle reklámrendszerek beajánlhatnak nekünk egy kávézót a környéken, és valljuk be, ez már több, mint just-in-time reklám, ugyanis nem csak megfelelő időben, megfelelő helyen kaphatjuk a reklámüzenetet, hanem már a rendszer előre tudja, hogy mondjuk 2-3 utcával odébb, amikor arra járunk, akkor mutasson egy reklámüzenetet nekünk. Úgyhogy bizonyos szempontból már túl is vagyunk ezen. Viszont a valóságban, a mindennapokban természetesen nem mindenki szembesül evel, és ennek az a prózai oka, hogy talán úgy, ahogy te is fogalmaztál a műsor elején, a felvezetőben, nem biztos, hogy még mindig ugyanazt értjük reklám alatt. Reklám alatt ugye általában azt érti mindenki, ami alapvetően egy közbeékelt üzenet, tehát megszakítja a tevékenységet, amit folytatunk, és megjelenik egy reklámüzenet. Ez volt a klasszikus reklám. Viszont, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy jelenleg folyamatosan érkeznek a tartalmak felénk az okostelefonunk által, úgy is érnek reklámüzenetek, hogy mi nem is gondoljuk arról az üzenetről, hogy reklámüzenet egyszerűen csak be van ajánlva, úgymond, akár egy influencer által egy videóban, vagy pedig valamilyen vegyes formában, tehát hogyha nem is része annak a tartalomnak, akkor valamilyen egyéb ajánlás folytán. Tegyük fel most már lassacskán a generatív mesterséges intelligencia, tegyük fel például a ChatGPT vagy a hasonló platformok, ugye ezek a nagy nyelvi modellek alapján működő platformok is egyre inkább fel lesznek vértezve ezzel a tudással, hogy adott időben, adott helyen olyan dolgot mutassanak nekünk, amelyeket az előtti időszakban tanultak meg rólunk, hogy szükségünk lehet rá. A mindennapokban tehát, hogyha a klasszikus reklámon teszteljük ezt, amiről beszélünk, tehát a just-in-time reklámot, akkor nem biztos, hogy ezt tetten érjük. Tehát lehet, hogy klasszikus reklámot nem fogunk látni az utcasarkon arról a kávézóról, amelyik mellett eljöttünk, de viszont számos egyéb üzenet a nap folyamán érni fog minket, amelyik nagyon releváns azokra a dolgokra, amelyek épp a fejünkben járnak, vagy olyan szükségletekre, amelyeket talán még nem is biztos, hogy meg tudunk fogalmazni magunknak pontosan. Tehát azt kell mondjam egy fajta hasonlattal, hogy míg a klasszikus formában annó a reklám úgy nézett ki, hogy mondjuk a legklasszikusabbat mondjam, mondjuk 50 éve a postás hozta a szórólapot, azt is mondjuk késve, addig ma tulajdonképpen egyfajta digitális inas, egy digitális asszisztens áll mellettünk, aki pont akkor nyújtja nekünk a kávét, amikor ásítunk egyet. És az ásítás az az információ, amire a rendszer egy kávéval reagál. Tehát azt is lehetne mondani, hogy nagyon futurisztikus időszakban élünk, de még nincs kibontakozva, még nem látjuk ezt a mindennapokban, és természetesen az azért el kell mondanom, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, tehát ez nem fog úgy begyűrűzni a mindennapjainkba, hogy nem tudunk ez ellen védekezni. Ugyanakkor megijedni sem kell tőle, úgy kell tekinteni rá, mint egy nagyon érdekes és izgalmas technológiai forradalom egy kis szeletére.
Itt úgy fogalmazott, hogy bizonyos értelemben már túl is vagyunk a just-in-time reklámokon, hogy a rendszer már képes jósolni, hogy mire van szükségünk. Ehhez képest pont műsor előtt egy fél órával, órával jött velem szembe a közösségi médiában egy cikk, amelyben arról volt szó, hogy egy autógyártó a kocsinak a központi kijelzőjére minden indításnál kirak egy hirdetést az adott ügyfél számára, hogy egy hűségprogram keretében most $1500-ral történik, igen, ez az Egyesült Államokban, olcsóbban megveheti a következő olyan márkájú autóját, és hogy erről a reklámról ugyan bizony nem is olyan egyszerű leiratkozni, mert az ügyfélszolgálatot kell felhívni, egy órán keresztül kell beszélni a robottal, azt hiszem, hogy ez az érzés nagyon sok hallgató számára ismerős és dühítő, tehát hogyha már tudja a rendszer, vagy tudják bizonyos rendszerek, hogy mire lesz szükségünk a jövőben, az ásításra a virtuális asszisztens egy kávéval reagál, akkor ennyire közbeékelő, zavaró és agresszív reklámok még hogy jelenhetnek meg?
Ez a vonal, hogy közbeékel reklámokat egy rendszer az épp aktuális, az épp zajló tevékenységünkbe, ez mindenképpen meg fog maradni. Egy kis spekulációval én azt mondanám, hogy ez azok számára lesz a mindennapok része, akik hát úgymond nem fizetnek. De hát gondolom, hogy az autógyártó esetén is, amelyik a példában elhangzott, talán lehet egy olyan opció, mint amit mondjuk YouTube-on is látunk, hogy aki vállalja azt, hogy fizet egy bérletes formátumban egy bizonyos összeget havonta mondjuk a YouTube-nak, akkor nem lát reklámokat. Tehát úgymond le lehet iratkozni a kéretlen reklámokról, vagy legalábbis azokról a reklámokról, amelyek megszakítanak a tevékenységünkben. És azt hiszem, hogy a jövő sok szempontból ez, tehát a megszakításos reklámok, tehát így válasszuk akkor ketté, a megszakításos reklámok, azok megtörténhet, hogy azoknak lesz egy költsége, hogy ne szembesüljünk velük. Tehát fog kellni fizessünk azért, hogy ne szakítsanak meg. A többi reklámüzenet, amelyik mondjuk sokkal jobban beleépül, belefolyik az épp aktuális tartalomba, amit fogyasztunk, legyen az tévés tartalom, rádiós tartalom, közösségi média tartalom, az már egy kicsit nehezebb kérdés, hogy az hova vezet. Szóval van egy olyan nagyon érdekes dolog, hogy majd előbb-utóbb ezek a nagy platformok, itt ugye elsősorban ezekről az Egyesült Államokban fékelő óriási techvállalatokról beszélünk, akiknek van bevételi modellként a reklámhoz közük, tehát ugye nagy részét a pénzüknek a reklámból, vagy reklám közvetítésből szerzik. Ők előbb-utóbb el fognak érkezni egy olyan ponthoz, hogy döntést kell hozzanak, hogy mit tesznek majd a megszakításos reklámokkal. Ha tippelnem kellene, akkor a megszakításos reklámokról való leiratkozásért kellene fizessünk, és a többi nem megszakításos reklámforma pedig része lesz az életünknek bizonyos szempontból.
Mennyire jók, vagy mennyire hatékonyak a vállalatok, a hirdetők számára ezek a megszakításos reklámok, és maradok a korábbi példámnál, vagy a korábbi esetnél, mert hogy az illető, aki így megjárta az autójával, a Redditen úgy zárta a posztját, hogy soha többet nem fog ettől a márkától semmit vásárolni, tehát hogyha vesz új autót, akkor az lesz, ami minden indításnál hirdetéssel bombázza.
Azt hiszem, hogy a megoldás a kontextusban lesz, tehát abban, hogy milyen közegben, milyen tartalomban, milyen információs közegben hangzik el az a reklám, vagy hol van megmutatva. Hadd mondjak egy példát, milyen óriási különbség van két megszakításos reklám között. Mondjuk, vegyük az első példát. Tegyük fel, hogy egy teljesen óvatlan pillanatban, amikor teljesen más dologgal foglalkozunk, megjelenik számunkra egy első ránézésre is irreleváns reklámüzenet. Tehát valami olyasmi, amihez nem csak hogy közünk nincs, hanem még rosszkor is jelenik meg, és kifejezetten zavar. Tehát tegyük fel egy YouTube videót, vagy valamilyen videót nézzünk, és megjelenik egy olyan üzenet, amelyikhez semmi közünk, és abban a pillanatban még idegesítő is. Na, hogy ez az egyik extrém. Tehát ez a típusú megszakításos reklám, ez nem hatékony már most sem. Általában az emberek alig várják, hogy megtalálják azt a kis X gombot, hogy valahogy kilépjenek belőle, letiltsák, vagy akár jelezzék a rendszernek, hogy köszi, de ilyet nem kérünk többet. És ez okozza a legnagyobb frusztrációt. Viszont mondom a másik végletet. Tegyük fel, hogy egy olyan reklám jelenik meg, amelyik ugyan megszakítja a tevékenységünket, viszont egy olyan dologról szól, ami épp foglalkoztat minket. Például ugye az a tartalom, amit mi fogyasztottunk, azzal kapcsolatos, és nagyszerű időzítéssel épp akkor jelenik meg a szemünk előtt, amikor mi valami hasonló dolgon gondolkodunk, hogy mondjuk hogyan lehetne azt a terméket beszerezni, vagy kipróbálni, vagy hogyan lehetne több információt szerezni arról a dologról, ami épp foglalkoztat minket. Ez is megszakításos reklám, mert megszakítja a tevékenységünket, viszont gyakran nyoma sincs frusztrációnak, nyoma sincs annak, hogy az emberek felmérgelődnének. Tehát azt hiszem, hogy itt a kontextus, tehát az, hogy mikor, milyen közegben és hogy, milyen formában jelenik meg, mit üzen számunkra abban a pillanatban, az létrehoz egy relevancia szintet, és a relevancia szint fogja eldönteni, hogy idegesek leszünk, vagy nem. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt másképp nem is lehetne megoldani, és ismerve ezeket a nagy reklámrendszereket, amelyek még mindig többé-kevésbé a megszakításos modellen működnek, mondok néhány példát, tegyük fel a Google Ads rendszere, amelyik a világ egyik legjelentősebb reklám platformja. Tulajdonképpen a Google annyit keres ebből a reklám platformból, mint egy Románia méretű országnak a GDP-je, az egyéves GDP-je. Tehát, hogyha a Google Ads, vagyis a Google reklám platformja egy ország lenne, akkor akkora értéket hozna létre, tehát akkora értéket hoz létre, mint mondjuk Románia, mint az egész ország egy év alatt. Úgyhogy egy jelentős dologról beszélünk. Na és az ő esetükben például azért nem idegesítőek a megszakításos reklámjaik, mert rendkívül relevánsak. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki számára relevánsak, hanem valahogy úgy kell elképzelni, hogy minél többet lépünk interakcióba Google termékekkel, tegyük fel, androidos telefonunk van, Google Chrome böngészőt használunk, különféle egyéb Google szolgáltatásoknak a haszonélvezői vagyunk, tegyük fel Gmail felhasználunk van, meg mindenféle egyéb Google terméket vagy szolgáltatást használunk, annál több módja van a Google-nek arra, hogy jobban megismerjen minket. Jobban megismerje azt, hogy nem lehet az, hogy kik vagyunk, hanem azt, hogy a mindennapjainkat hogyan éljük, és az az érdekes ebben, hogy nem is kell a Google-nek tudnia konkrétan, hogy kik vagyunk, hanem egyszerűen inkább azt, hogy mi az, ami foglalkoztat minket, esetleg mire vágyunk, és ez alapján tud nekünk olyan reklámokat szervírozni, amelyeknek nagy valószínűséggel örülünk, vagy legalábbis relevánsnak tartjuk őket. Szerintem mindenki járt a kedves hallgatók közül is, vagy sokan legalábbis a Google-nek a találati oldalán. Tehát akkor, amikor rákeresünk a Google-ben valamire, Entert nyomunk, vagy ugye megnyomjuk az okét, és akkor betöltődnek a találatok. És ott is látunk reklámokat. Ráadásul ilyen eufemisztikusan van megfogalmazva a reklám kifejezés, mert úgy hívja, hogy szponzorált találat. Tehát gyakorlatilag nem is derül ki számunkra, hogy az micsoda, nagyon hasonlít az úgynevezett organikus találatokra, vagyis azokra, amelyekért a cégek nem fizetnek, hogy oda kerüljenek találatként. És természetesen sokszor ezek magasan releváns találatok. Tehát valaki fizet azért, hogy az oda kerüljön, de nem úgy éljük meg, hogy az megszakítana a tevékenységünkben, annak ellenére, hogy tulajdonképpen egy megszakításos reklámról van szó, csak úgy van tálalva, és annyira releváns. Tehát az algoritmus sok mindent tud rólunk, és magasan releváns reklámot tud nekünk mutatni.
Minél többet lépünk interakcióba a Google-rel, annál több releváns reklámot fog nekünk tehát adni. De hogyan fejlődött az utóbbi időszakban, mondjuk azt egy-két évben a targetelés a reklámok tekintetében? Tehát, hogy hogyan változott az elmúlt időszakban az, hogy hogyan lövik be, hogy annak a felhasználónak mire van szüksége, és hogy tudnak minél relevánsabb reklámokat adni?
Hát, az egész úgy kezdődött, hogy kb. 15 évvel ezelőtt már azért látszott, hogy egyrészt a mai mesterséges intelligencia bizonyos értelemben vett ősei, különféle algoritmusok, ugye a Google-nek meg a Meta-nak a tulajdonában, de nem csak, olyan dolgokra voltak képesek az adatokkal, amelyek ezt lehetővé tették. Tehát a targetálás, vagyis az a folyamat, amelyikben egy reklámot tényleg a megfelelő személynek lehet megmutatni a megfelelő időben, Ez már túlmutatott azon, amit az emberek el tudtak volna képzelni, és ez 15 éve volt. Azóta, ami történt, az, hogy ezek a nagyvállalatok egyre éhesebbek lettek a különböző adatokra. És itt nem feltétlenül a személyes adatainkra kell gondolni, hanem a viselkedési adatainkra, meg mindenféle olyan információra, ami arról szól, hogy épp mit csinálunk, épp mire gondolunk, hogyan szeretnénk dolgokat megoldani, hogyan szeretnénk problémákat megoldani. És ezeket az információkat valljuk be, mi ingyen adtuk a Google-nek meg a Meta-nak, avval, hogy használtuk ingyen a rendszereiket. Tehát erre mondja a tudomány, hogy a termék te vagy, tehát ugye ezekben az IT nagyvállalatok által bizonyos szempontból uralt világban, mi váltunk, mi a fogyasztók váltunk termékekké. Most a szónak nem feltétlenül a negatív értelmében, de olyan értelemben váltunk termékekké, hogy azzal, hogy örültünk annak, hogy ingyen használhatunk ilyen szolgáltatásokat, mint mondjuk a Facebook vagy a Gmail, mi egy olyan helyzetbe jutottunk, hogy folyamatosan interakciót tartottunk fent ezekkel a rendszerekkel, és minél többször kerültünk interakcióba ezekkel a rendszerekkel, annál többet tudott meg rólunk a rendszer, és hangsúlyozom, nem feltétlenül konkrétan rólunk, mint személyről, hanem mint olyan személyekről, akiknek a neve talán nem is fontos, hanem inkább a viselkedése fontos, meg a kontextus, tehát az a helyzet, amiben éppen van, és valahogy dönt. Mi ugye beléptünk ide-oda, lájkolgattunk, szívezgettünk, küldözgettünk különböző linkeket egymásnak, keresgéltünk a Google-en, és egy sor ilyen viselkedést végeztünk, és hosszú évek során ez rengeteg adatot nyújtott ezeknek a nagy tech vállalatoknak, hogy profilozzanak minket, és az alapján mutassanak nekünk reklámüzeneteket. Pontosabban az algoritmusokat ez alapján finom hangolják, hogy egyre pontosabban és pontosabban mutasson nekünk releváns információt. És itt szeretném hozzátenni, hogy ugye ez az, ami úgy indult, hogy egy óriási előnyben voltak a tech vállalatok, az átalakult a 2010-es évek második felében egy ilyen jogi szempontból egyfajta reakció lett belőle, ugye a személyes adatokat kezdték védeni, megjelent a GDPR, meg ugye híres az iPhone-nak a tiltása is, hogy különböző információkat nem ad át a különböző reklám szolgáltatóknak, és egyre nehezebb lett ezeknek a nagyvállalatoknak egyéneket követni, és gyakorlatilag ebből a hátrányból a legtöbb nagy tech vállalat egyfajta előnyt fabrikált, mára már tudjuk, hogy egyfajta paradigmaváltás történt. Valójában nem is az fontos számukra, hogy kik vagyunk, hanem az fontos, hogy mit csinálunk és hogyan csináljuk, és az nekik bőven elég ahhoz, hogy profilozzanak minket. Úgyhogy aki azon aggódik, hogy ezek a nagyvállalatok pontosan tudják, hogy kik vagyunk, hát lehet, hogy tudják, hogy kik vagyunk, viszont jogilag ezt, tehát egy törvény szerint ezt nem használhatják fel. Viszont azt, hogy mit csinálunk és hogyan gondolkodunk, arra vonatkozóan viszont egy sor joguk van, és ezt használják fel targetálásra. Úgyhogy a célzás az bizonyos szempontból nem csak pontosabb lett, hanem furcsa módon diszkrétebb is lett, mert nem ránk tapad személyesen egy reklámüzenet, hanem az érdeklődésünkre tapad. Tehát az alapján, hogy mi iránt érdeklődünk, az alapján kapjuk a magasan releváns reklámüzenetet.
Tehát a vállalatot nem az érdekli, hogy Dr. Serd László mit tart érdekesnek, vagy Nagybodó Szilárd mit tart érdekesnek, hanem a vállalatot, a hirdető vállalatot az érdekli, hogy egyes pont a több milliárd közül, és kettes pont a több milliárd közül mit tart érdekesnek, mi kelti fel a figyelmét, és ennek alapján reklámoz.
Pontosan így van.
Érkezzünk meg akkor a mesterséges intelligenciához. Hogyan változtatta meg elsősorban a mesterséges intelligenciás chatbot megjelenése a reklámipart? Hiszen egy ilyen chatbothoz akár akkor is fordulhatunk, ha valamit vásárolni szeretnénk, akkor is fog alternatívákat kínálni, sőt, szintén a mai nap olvastam, hogy a ChatGPT már képes összehasonlítani az alternatívákat, és új ajánlatokat tenni nekünk, hogyha teszem azt, egy porszívót akarunk vásárolni karácsonyra.
A változás óriási, talán nem is tudjuk felmérni, ezt még a szakemberek sem tudják felmérni jelenleg, hogy mekkora radikális változás áll be, méghozzá abban, hogy minden vásárló vagy minden fogyasztó elkezdi azt az útvonalat, amelyik végül egy vásárláshoz vezet. Tehát ugye nagyon gyakran úgy történik, hogy keletkezik valamilyen szükségletünk, keletkezik valamilyen igényünk. És a következő lépés szinte mindig az, hogy amennyiben ez tudatosul bennünk, tehát tudjuk, hogy mire van szükségünk, vagy többé-kevésbé tudjuk, akkor információt próbálunk keresni róla. Ez ugye 100 éve vagy 50 éve úgy ment, hogy megkérdeztünk valakit, aki jobban ért hozzá, talán a szomszédot, talán valami szakembert felhívtunk telefonon. Viszont már az elmúlt 20-25 évben ez úgy működött, hogy kulcsszavakat írtunk be a Google-be. Emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt volt az a statisztika, hogy az internetezők 88%-a a Google-en kezdi el keresgélni azt a dolgot, amire vágyik, amit meg szeretne ismerni, amit meg szeretne találni, legyen az termék, szolgáltatás, vagy akármicsoda. És az, ami most történik a mesterséges intelligencia hatására, pontosabban ugye ezen a nagy nyelvi modelleken alapuló megoldások hatására, mint amilyen a ChatGPT is, vagy a Google Gemini, vagy a Claude, meg stb., az, hogy a keresésből beszélgetés lesz. Tehát nem csak kulcsszavakat adunk meg, hanem sokkal több információt adunk meg, amelyek árulkodnak egy jóval mélyebb rétegéről annak, hogy mire vágyunk. Néhány kulcsszóval mi nem tudunk átadni annyi mindent, mint amennyit át tudunk adni néhány bővített mondattal. Úgyhogy ami most történik az, hogy a keresésből beszélgetés lesz, ugye a Google-en való keresésből ChatGPT-s beszélgetés, Gemini-os beszélgetés, Grokkos beszélgetés, stb. Lesz, és ezáltal még gazdagabb, még több kontextust szolgáltató információt adunk meg ezeknek a rendszereknek, és valójában a chatbotoknak a sikere, vagy legalábbis a leendő sikere, az pontosan ezen alapul, hogyha beszélgető partnernek fogjuk fel azt, akitől információt remélünk, releváns információt remélünk, az nem 10 darab kék linket fog nekünk mutatni, mint a Google, hanem konkrét válaszokat fog adni, sőt, még egyfajta racionális kört is lefut, tehát összehasonlít, kiemel, bekér tőlünk különböző információkat arra vonatkozóan, hogy melyek a preferenciáink, tehát egy ilyen nagyon okos döntési asszisztensünké válik a 10 darab kék link helyett, amit a Google-től kaptunk. Úgyhogy egy segítőkész tanácsosunk keletkezik, és hát valljuk be, ez gyakorlatilag ingyen zajlik, pont úgy, mint ahogy a Google is ingyen volt, a Google-es keresés így a ChatGPT is, meg nagyon sok egyéb ilyen platform. alapszinten, tehát hogy mindennapi emberek szintjén ez még mindig ingyenes. Úgyhogy a reklámok jövője tulajdonképpen a chatbotokban, azt is lehetne mondani, hogy nem egy villogó banner, hanem egy ajánlás. Tehát valahogy úgy is fogalmazhatnék, és ezzel rövidre zárnám, hogy a nagy nyelvi modelleknek a világában a reklám az nem más, mint egy ajánlás.
Ugye a mesterséges intelligencia az nem csak a chatbotokból áll, habár nagyon sokan ugye ezzel azonosítják. Így arra kérném, hogy maradjunk a mesterséges intelligenciánál a következőkben is, de tekintsünk el a chatbotoktól. És hogyha így vizsgáljuk a területet, akkor milyen más változásokat hozott az AI szélesebb körű elterjedése a reklámiparban, és mit érzékel ebből az egyszerű felhasználó, aki mondjuk nem jártas annyira a digitalizációban, de valamit szeretne teszem azt online vásárolni?
Az első dolog, ami eszembe jutott most így spontán módon, ami változás lehet, és előbb-utóbb minden felhasználó észre fogja venni, hogy az a vizuális anyag, meg hanganyag, ami a különböző tartalmakat felépíti, az nagyon sok esetben nem emberek által készített, hanem mesterséges intelligencia megoldások által készített. Tehát például már most is a tévében számos olyan reklám van, amelyik vagy teljes egészében, vagy pedig részben ilyen modellek által generált videókból áll. És van néhány híres eset is, már nagy brendek is használják, de ezt bárki használhatja, tehát tulajdonképpen, hogyha ügyesek vagyunk egy ilyen eszköz használatában, akkor meg el tudjuk készíteni a saját rövidfilmünket, a saját filmünket, amelyik lehet, hogy még jelenleg az idén első ránézésre valóban nem egy tökéletes mása annak, amit mondjuk kamerával készítenénk, de már ijesztően hasonlít arra, ami a valóság. Tehát már én is láttam olyan videót, amit nagyon nehéz lenne megkülönböztetni attól, amit mondjuk egy kamerával videóz ma egy profi operatőr egy stúdióban. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az első dolog, hogy számos olyan tartalommal fogunk szembesülni, amelyekről nem biztos, hogy meg fogjuk tudni mondani, hogy az úgymond igazi tartalom húsvér emberek által készített, vagy pedig AI, tehát mesterséges intelligencia által készített tartalom. A másik dolog pedig az, hogy az algoritmusok is közben okosodnak, és ugye, hogyha egy ilyen reklámrendszernek van egy állandó hozzáférés ahhoz, hogy melyik reklám hatékonyabb és melyik reklám nem, akkor ez a reklámrendszer ez tudja azt is, hogy milyen legyen a tartalom. Tehát a reklámnak a szövegtartalmát is kigenerálhatja egy AI megoldás, egy mesterséges intelligencia megoldás, egy képtartalmat is létrehozhat, egy videótartalmat is létrehozhat, ugyanúgy. És ami a legérdekesebb az egészben, hogy ez talán nem is vagyunk túl messze tőle, ez automatizálható is, tehát valójában a szakemberek lehet, hogy csak egy gépet kell végignézzenek, ahogy legyártja a megfelelő, szinte tökéletes marketing üzenetet, és már is működik minden, és nem kell heteket várni ahhoz, hogy egy kampány legyen belőle.
Úgy fogalmazott, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalmak miatt nem fogjuk tudni, hogy mi az igazság, mi az, amit ember készített pontosabban, és mi az, amit gép készített. Ugye a deepfake jelenség például közéleti kérdésekben igencsak fajsúlyos lehet, de egy egyszerű vásárlónak, aki mondjuk egy terméket, egy mondjam azt ártatlan terméket akar megvásárolni, számít az, hogy az adott reklámanyagot, hirdetést, képet, videót, bárminemű tartalmat ember vagy gép készít?
Ez függ attól, a kontextustól is függ, tehát abból a szempontból is függ, hogy mekkora a bizalmunk például egy brand iránt, egy márka iránt, vagy mi a tét. Azért, mert hát kimutatták azt, hogy például egy érdekes dolog, ami most eszembe jutott, hogy ügyfélszolgálati szempontból is, hogyha valaki betelefonál egy céghez és egy AI-jal beszél, lehet, hogy tökéletes szolgáltatást nyújt egy AI, tehát az nem csak válaszol nekünk telefonon, hanem tényleg tökéletes választ ad, és nagyon-nagyon informatív választ ad. De egy kutatásból az derült ki, hogy mi emberek preferáljuk néha, és a néha az mondjuk olyan esetekben, amikor például sok pénzről van szó, vagy nagy a tétje annak a döntésnek, preferáljuk a húsvér emberrel való beszélgetést, annak ellenére, hogy nem biztos, hogy tökéletes válaszokat ad. Úgyhogy ebből kiindulva azt szeretném mondani, hogy Szerintem bizonyos esetekben egyáltalán nem fogja érdekelni az embereket, hogy AI által létrehozott tartalmat látnak vagy sem. A lényeg az információ tartalmán lesz annak a dolognak, más esetekben viszont fontos lesz, és most itt elsősorban a nagy értékű vagy nagy kockázatú vásárlói döntésekre gondolok. Azokban az esetekben szerintem az emberek jobban oda fognak figyelni, és nem fogják a véletlenre bízni a döntést, és nem biztos, hogy elég lesz az AI által létrehozott tartalom a bizalomépítésre.
A műsoridőnk végéhez közeledve beszélgessünk arról is, különösen így az ünnepi vásárlások közelettével, hogy mennyire vagyunk tudatosak, mennyire tudunk mi emberek ellenállni azokban az esetekben, amikor mindenhonnan egy vagy akár több termék reklámja köszön vissza, tehát találkozunk reklámokkal a közösségi médiában, az interneten, a hagyományos médiában, az utcán sétálva, a tömegközlekedési eszközökön. Azt lehet mondani, hogy szép lassan az erdő az egyedüli hely, ahol nem találkozunk reklámokkal, bár sajnos azt is hozzá kell tenni, hogy az erdőben megtalálható szemét hulladék miatt is szembe jönnek velünk logók, lényegében rossz vagy jó, de valamilyen reklámot, márka ismertséget célzó tárgyak, aminek nem ott lenne a helye. Tehát egy ilyen környezetben, és amikor mindez találkozik egy vásárlási lázzal, amit az ünnepi periódus jelent, hogyan tudunk ellenállni, vagy ellen tudunk-e egyáltalán állni?
Nem könnyű ellenállni. Valójában azt hiszem, hogy eleve hátrányból indulunk, és ennek az az oka, hogy mi emberek, ahogy kifejlődtünk, ahogy az idegrendszerünk kifejlődött, ahogy az információt feldolgozzuk, ami ér a környezetünkből, abban a folyamatban van néhány buktató, amin folyamatosan el szoktunk bukni. Mondok néhány ilyen példát, ha siettetnek minket, akkor nyilvánvalóan átugrunk fontos részleteket, például a döntéshozatalban. Tehát, hogyha valaki nagyon gyorsan kell vásároljon, vagy rengeteg információ éri közben, tegyük fel, éppen ünnepi nagy bevásárlást tartunk, és szimultán gondolunk arra, hogy kiknek kellene ajándékot vegyünk, és nem csak, hogy rövid idő alatt kell megtegyük, mert lehet, hogy elfogy, vagy pedig nincs elég időnk arra, hogy átgondoljuk, hanem még közben rengeteg egyéb ember is nézi, akár online, akár offline azokat a termékeket. Tehát eleve olyan hátrányból indulunk, amelyek nem kedveznek a racionális döntéshozatalnak, a tudatosságnak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ott kezdeném, hogy ez már eleve egy hátrány. A másik az viszont nem tőlünk függ, hanem inkább ezeknek a mesterséges intelligencia alapú megoldásoknak, rendszereknek az ügyességétől, ezeknek az algoritmusoknak a működésétől. Itt elsősorban a közösségi médiára gondolok. A közösségi média platformokon az algoritmus az alapján tanulja meg, hogy mi milyen tartalmakat szeretünk fogyasztani, hogy mennyit interakcionálunk ezekkel a tartalmakkal, ugye néhány tartalmat végignézzünk, más tartalmakat belájkolunk, tehát hosszú hónapok során megtanulja rólunk, hogy mi iránt vagyunk érzékenyek, mit kedvelünk, mit nem kedvelünk, milyen típusú információk azok, amikre felfigyelünk, és így tovább. És hogyha egy ilyen algoritmus ez alapján finom hangolódik, akkor tud nekünk olyan impulzusokat mutatni, például egy olyan influencert mutatni, amelyik olyan dologról beszél, ami iránt mi fogékonyak leszünk. És hát a legtöbb ember szerintem nem teszi fel a kérdést, főleg így ünnepi időszakban, hogy miért is látom én pontosan ezt a tartalmat? Tehát azon túl, hogy például eleve siettetve vagyunk, vagy túlságosan sok információ ér, és nem tudjuk, hogy mi a releváns információ. Még ez is van, hogy az algoritmusok nagyon kiokosodtak velünk kapcsolatban, hogy így fogalmazzak, és tulajdonképpen nem tesszük fel a legfontosabb kérdést. Jelenleg pontosan ezt a tartalmat vajon miért látom? Ezt a kérdést nem tesszük fel, hanem fogjuk magunkat, és végignézzük, vagy végighallgatjuk azt az influencert, amelyik valamilyen termékről beszél, és az szöget üt a fejünkben, lehet, hogy eszünkbe jut holnap után, és nagy valószínűséggel akár meg is vesszük. Főleg, hogyha még az ismerőseink is arról fognak velünk beszélni, hogy ők is látták ugyanazt. Igaz? Tehát azt hiszem, hogy az, amit az ünnepi időszakban kell tudatosítsunk magunkban, hogy nem kedvez nekünk az időhiány, tehát a siettetés az rontja a racionális döntéshozatalt, Nem kedvez nekünk az információs túltelítettség, tehát hogyha nagyon sok információ ér minket, és ugyancsak nem kedvez nekünk az, hogy mi betanítottuk ezeket az algoritmusokat, hogy jól ismerjenek minket, ezért fel sem tesszük a kérdést, hogy tulajdonképpen nekünk most itt miért jelent meg ez az információ. Hogyha ezekre a dolgokra figyelünk, tehát például erre a három dologra, akkor én azt kell mondjam, hogy garantálom, hogy már is tudatosabb vásárlói döntéseket fogunk tudni hozni.
Legyen akkor ma estére ez a zárszó. Dr. Seher László, pszichológus, marketing szakember, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar adjunktusa. Köszönöm, hogy itt volt a digitális világban, és válaszolt a kérdésekre, illetve a közeljövőben még visszavárnánk, hiszen számos kérdésre nem maradt idő a műsoridő végessége miatt.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Viszont hallás.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.